Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 89. Zsoltár első versének éneklésével, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. A gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 397. dicséret első és második versét. A 397. dicséret így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Közben valakit kérek, hogy az ajtót legyen kedves, a külső ajtót becsukni. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét a Lukács evangélium 16. részéből. A Lukács evangélium 16. fejezetéből olvasom az első 12 verset. Mondta pedig Jézus az ő tanítványainak is. Van egy gazdag ember, kinek van egy sáfára, és az bevádoltaték nála, hogy a javait eltékozolja. Hívva azért azt, és mondanék ki, mit hallok felőled? Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehet tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár. Mit műveljek, mivel, hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, majd befogadjanak engem házaikba. És magához hivatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek. Mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, 100 bátus olaja. És mondta neki, vedd a te írásodat, és leülvén hamar írj 50-t. Azután mondta a másnak, te pedig mennyivel tartozol? Azt pedig mondta, 100 kórus búzával. És mondta annak, vedd a te írásodat, és írj 80-at. És dicsérte az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett. Mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy eljöttünk a te házadba, hogy az igédet hallgassuk, és szól is az ige, amikor halljuk a Biblia szavait, és szól az ige, amikor halljuk az ige hirdetést, és az ige szavai járnak át bennünket, amikor énekelünk téged, dicsérünk, áldunk és magasztalunk, hiszen te adtad szánkba a dicséret szavát, hogy megtaláljuk azokat a kifejezéseket, hogy amik összefoglalják a szívünk háladását és gondolatait, amikor eléd jövünk, és megköszönjük, hogy velünk voltál, és megőriztél bennünket, és adtad a te áldásaidat, és különös szeretettel körülvettél bennünket, amikor a lelkünket tápláltad, amikor a lelkünknek irántad való nagy szomjúságot ajándékoztál, és ezért vagyunk itt, és kérjük, hogy elégíts meg bennünket lelki eledellel az igének, te gondolataidnak gyönyörűségével, hogy valóban lelkiképpen bővelkedjék a mi életünk, és ne legyen a mi kereszténységünk olyan fáradtnak látszó és fásultnak tűnő, hanem meglátszódjék rajtunk, hogy boldog emberek vagyunk, mert a te utaidon járhatunk. És nap mint nap megtapasztaljuk a gyengeségeinkben is azt, hogy a te örömöd az a mi erősségünk. És közben átéljük a mi méltatlanságunkat és bűneinket, és azokkal eléd jövünk, és a lelkiismeretünk terheit előtted mutatjuk meg, és hozzád hozzuk, és a te kereszted alá tesszük, hogy megtisztíts bennünket minden bűntől, hogy semmi ne válasszon el bennünket te tőled, és ne rontsa a veled való kapcsolatot. És az imádságaink, a kéréseink is, könyörgéseink is ott vannak szüntelenül előtted, amikor a betegeinkért imádkozunk, akik kórházban vannak, vagy voltak, vagy kórházba készülnek, vagy akik otthon szenvednek, meg ami saját testi nyomorúságainkat is eléd hozzuk, és köszönjük, hogy eddig is így megtartottál bennünket, és reménységünk van, hogy te vagy a mi gyógyító Urunk, ezért rád bízzuk testünket, lelkünket. Hozzád hozzuk a mi szeretteinket, a családtagjainkat, akikért annyi imádságot már elmondtunk, fordítsd a szívüket magadhoz ebben a rohanó világban, akik benne vannak az élet sűrűjében, akiknek olyan kevés idejük van mindenre, hadd legyen idejük rád, hogy téged keressenek, hogy megtaláljanak, hogy te vezérelhessd valóban úgy az életüket, hogy rád néznek és várják az útmutatásaidat. És kérünk, áld meg ezt a csendes órát, igéd és lelkeddel, add a te bölcsességedet, a te békességedet, és ami egész életünket őrizd meg ebben a borzalmas világban, ahol annyi atrocitás és kegyetlenkedés történik, ami megrettenti az emberek szívét és lelkét, ahol a gonoszság egyre inkább növekszik, mi hadd tartozunk a te lelki országodba, hol a békesség növekszik, ezt add a gyülekezetünkbe, és családjainkba, és a mi szívünkbe. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 404. dicséretünk 4. versét. A 404. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Ez a világ magához ám vonja szívemet. Ez úgy látszik, hogy valami hibás. A 401-dik, a kiírás hibás, én is hibásan írtam ki. A 401-dik dicséretünknek a 4. verse, tehát ez kezdődik így. Ez a világ magához ám vonja szívemet, bár ígérjen bőséggel elmúló kincseket. A 341. dicséret dallamára énekeljük. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni, a Lukács evangélium 16. részében, a 9., 8. és 9. versben található. És dicsérte az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. A bibliaolvasó vezérfonal szerinti új testamentumi igét hoztam a testvérekhez, a hamis sáfár példázatát. Noha nincs odaírva, hogy ezt a példázatot mondta, mégis ez egy példázat, mert a példázatnak minden karakterét magán hordozza. Sőt, még egy különleges példázat is, mert egy csavar van benne, egy ellentét van benne. Példát állít elénk egy hamis ember cselekedetével. Nyilvánvaló, hogy nem a hamis ember hamissága a példa számunkra, hanem valami más, amint látni is fogunk az igehirdetésből. Hogyha egész egyszerűen nézzük ezt a példázatot, ami arról szól, hogy egy gazdag ember a sáfárt elcsapja, mert nem megfelelően végzi maga munkáját. A sáfárnak az volt a feladata, hogy az urának a javaival megfelelő módon cselekedjen, és ő ezt nem tette meg. És amikor eljutott a vád a gazdához, akkor magához hivatta az ő sáfárját, és azt mondta, hogy többet nem leszel sáfár. Ez egy nagyon érdekes megjegyzés, és egy olyan szó, amit nem felejtette soha az életében. Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehet tovább sáfár. Véget ér a megbízatásod. Ekkor a sáfár hamis módon barátokat szerez az ő beosztottjai között, maga felé hajtja az ő szívüket, hogy amikor ő elveszi az állását, akkor ez ne legyen fedél nélkül, hiszen mint ahogy mondja is, kapálni nem tud, koldulni meg szégyel. És utána azt olvassuk, hogy dicsérte az Úr ezt a hamis sáfárt, ez az Úr az Isten, megdicsérte. Máskor is olvassuk azt, hogy egy példázatban megszólal az Úr, és mondta az Isten. Itt azt olvassuk, hogy és mondta az Úr, vagy dicsérte az Úr ezt a hamis sáfárt. Itt a Károli fordításban kis betűvel van ez írva, de ezt az írásmagyarázók szerint nagy U betűvel kell írni, tehát Isten megdicsérte ezt az hamis sáfárt, azért, mert eszesen cselekedett. Ezután pedig Jézus ismét megszólal, és ad egy tanácsot, aminek a lényege az, hogy mi is cselekedjünk úgy, hogy befogadjanak majd az örök hajlékokba. Miközben készültem a szolgálatra, ez a két szó, egy örök hajlék, különös módon elkezdett ragyogni előttem. Hogy egész egyszerűen nézzük ezt a példázatot, akkor a szereplőket úgy tudjuk azonosítani, hogy a gazdag ember az Istent jelenti, a sáfár jelenti a zsidó népnek a vezetőit, az adósok pedig a nép. Tehát Isten odaadta a javakat a zsidó vezetőknek, a farizeusoknak, meg az írástudóknak, hogy vezessék ezt a népet. Isten úgy kormányozza ezt a világot, hogy embereket bíz meg bizonyos feladatokkal, angyalok által is kormányozhatna ezt a világot, de ő úgy kormányozza a világot, hogy embereknek adja, és így vannak vezetők, ez Isten szerinti rend, hogy vannak főnökök, vezetők, akik rábíz egy-egy dolgot, és így a zsidó népnek a vezetői, az írás tudók voltak azok, akik Isten rábízta az ő igéjét. Sok helyen olvassuk azt, hogy Isten a lelki javakat odaadta az ő népének. Így például azt olvassuk a római levélben, hogy a zsidókra bízta Isten az ő igéjét, hogy azt leírják, megőrizzék, és megfelelő módon hirdessék. Mással azt olvassuk, hogy a tudomány kulcsát is odaadta a vezetőknek, hogy ez az a kulcs, amit forgattok, kinyitjátok, és akkor egy csodálatos világot tártok az emberek elé, mint hogy kinyitok egy kincses kamrát, és bevezetitek oda az embereket. Nekik adta a tudomány kulcsát is. Tehát a sáfár jelenti az Istent, vagy a gazdag ember jelenti az Istent, a sáfár pedig jelenti azokat az embereket, akik ezt a feladatot kapták, hogy a lelki javakat kiosszák. Azonban ők ezt nem tették meg, sőt, rosszul bántak ezek a lelki javakkal, és ezért Isten elhatározta, hogy elcsapja őket. Erről szól ez a példázat. Ezt nagyon jó végig kell gondolnunk, és meg kell értenünk. Egyszerűen a zsidó nép történetében egy rendkívüli időszak, amikor betelt a pohár, és Isten azt mondja, most már eleget bántatok rosszul az ígével, elveszem tőletek az ígének a lehetőségét, a lelki javakkal többet nem sáfárkodhattok. És elküldte az ő fiát, és az ő fia volt az, aki elmondta azt, hogy amit itt a példázatban is olvassuk, hogy nem lehettek többé sáfárok. És ezt Jézus nem egyszer elmondta az írástudóknak, meg a farizeusoknak, amikor az ő vádbeszédjét kihirdette, hogy jaj, nektek farizeusok és írástudók, mert elvettétek az emberektől a tudománynak a kulcsát, hogy magatok nem mehettek be, és akik be akarnak menni, azok sem mehetnek be. Ezek a vezetők, a zsidó vezetők, a Jézus korabeli vezetők különösképpen nagyon rossz sáfárok voltak, és most Isten kihirdeti nekik azt, hogy többet nem lesznek sáfárok. Így kell nézni az evangéliumi történeteket, és olvasni ezeket, amikor Jézus és a népvezetői összeütköznek egymással. Itt nem arról van szó, hogy egy kis rabbi a többi rabbival vitatkozik, hanem Jézus Krisztus, aki minden rabbi fölött való tudománnyal rendelkezett, akinek különben még Mária is ezt mondta, Mária Magdalena, hogy rabbóni, tudjuk ott a sírnál, amikor összekevert a kertész. Rabbóni, ez a legmagasabb rabbi kifejezés. De Jézus még a legnagyobb rabbi kifejezéssel se nevezhető meg igazából. Ő az Isten maga, aki ebben a példázatban így hangzik. Ezt mondja nekik, nem lehet többé sáfár. És mindig ezeket az összeütközéseket és a vitatkozásokat a farizeusok meg Jézus között látva, úgy látszik, mintha ezek egy pillanatig se gondolják komolyan, pozícióban vannak, olyannyira, hogy később Jézus fölött a halálos ítéletet is kimondhatják. De ugyanakkor mégis az történik, még hogyha ők kerülnek az ítélő székbe, és Jézus a vádlottak padjára, mégis az történik, hogy Jézus kihirdeti nektek, nekik az isteni szentenciát, hogy többet nem lehetnek sáfárok. Máshol azt mondja Jézus, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és odaadom azt a pogányoknak. Ezek tehát úgy tesznek, mint ezt nem is hallanák, mert pozícióban vannak. Nem engednék magukhoz ezeket az ítélő szavakat. Pedig Isten világosan kihirdette nekik, hogy elveszi tőlük ezt a méltóságot, többet a lelki javakkal nem gazdálkodhatnak, mert rosszul gazdálkodtak, mert nem adták oda azt, amit oda kellett adni, mert a nép szomjan halt, mert nem az igét hirdették, mert az ige helyett, az ószövetség helyett a saját rendeléseiket hirdették, tudnék az igét körülvették a sok plusz végrehajtási utasítása, és a végrehajtási utasítások teljesítése közben úgy elfáradtak, hogy már nem is tudtak tovább hatolni, az igéhez nem jutottak el, csak az írástudóknak a rendelkezéseiig. Ezért azt mondja nekik Isten, és Jézus kihirdette, nem lehettek többet sáfárok. Amikor valakinek azt mondja Isten, hogy elveszem tőled, leveszem rólad a palástot, többet nem hirdetheted Istennek az igéjét, mert nem vagy erre méltó. És noha úgy tesznek, mintha nem is hallanák, valamit megsejtenek belőle. Valamit megsejtenek belőle, mert azért ezek nagyon érzékeny lelkű emberek voltak, és azért csak eljutott valahogy hozzájuk, hogy az Isten azt mondja nekem, hogy nem lehetek többet farizeus és vezető. Többet nem lehetek a zsidó népnek a vezetője. Ez az üzenet csak szivárgott valahogy az agyukba, és elkezdtek gondolkozni, és végig gondoltak, hogy mit tegyünk. Hogyha elveszi tőlük az országot, akkor ne legyünk földön futókká. Végig gondolták, hogy kapálni nem tudunk, koldulni szégyelünk. Hogyha itt valóban lerombolják a templomot, mint ahogy Jézus azt mondta, kőkövön nem marad. Ezt az írás tudok, nagyon jól hallották. Akkor mi lesz velünk? Mint a sáfár is elkezdett gondolkozni. Hogy kihirdették neki, hogy nem lesz többet sáfár, elkezd gondolkozni, mit tegyek, hogy én utána is azért ne legyek földön futó, és befogadjanak a hajlékokba, hogy legyen nekem hajlékom. Ugyanúgy ezek a zsidó vezetők is, azok, akik Jézus keresztfára feszítették, és utána, akik még itt voltak, Jeruzsálemben 40 évig, mert 33-ban feszítették Jézus keresztre, 70-ben vette el Isten tőlük az országot. Amikor 70-ben Jeruzsálemet lerombolta, tudjuk, amikor a római seregek Krisztus után 70-ben a várost porig rombolták, és kőkövön nem maradt, és megszűnt a zsidó állam, és megszűnt az áldozás, és a papok meg állás nélkül maradtak. És ezek végig gondolták, hogy mit tegyek, hogyha mégiscsak elveszi Isten tőlem a sáfárságot, hogyha mégis valamiféle isteni autoritás szól ebből a Jézusból, akkor mit tegyek, amikor elveszi tőlem az én munkámat, hát kapálni nem tudunk, koldulni, szégyelek. És elkezdik a menekülés útját kiépíteni maguk számára, és azt teszik, amit ez a hamis sáfár tett. Maga az hivatja a népből az adósokat, és megkérdezi, hogy mivel vagy te adós tulajdonképpen? És akkor előáll az egyik, és azt mondja, hogy 100 bátus olaja, írj 50-et. Másik azt mondja, hogy 100 kórus búzával, írjál 80-at. Ami azt mondja, nem is vagy te olyan adós. Nincs is olyan nagy lelkiismereti teher rajtad. Nem is vagy te annyira bűnös az Isten előtt. Mindenki bűnös valamilyen módon. Ez, hogy lejjebb strófolja az adósságot, ez egy félrevezetés. Becsapták az embereket, hogy ne érezzék azt, hogy valami borzalmas bűnt követtek el, még a Jézus keresztre feszítése után is. Hamisan cselekedtek, hogy mentsék magukat. És megtartsák a népnek a irántuk való bizalmát, és sikeresen csinálták a következőképpen. Nem vagytok annyira vétkesek. Az üzenetük az volt, hogy nem is hinni kell, hanem jókat kell cselekedni. Cselekedetekből üdvözültök. A törvényt, ha megtartjátok, akkor üdvözültök. Különbek vagytok, mint a többi népek. Elég a külsőséget megtartani, legyetek jó vallásosak, kövessétek a mi tanításainkat. A szív változása nélkül. Sőt, amikor Jézus keresztre feszítették, mondják, hogy Annás és Kajafás egy levelet írtak, amit 1670-es években még Frankfurtban a zsidók is felmutattak akkor, amikor valakit át akartak téríteni keresztjének, hogy Annás és Kajafás leírták azt, hogy ez egy hitető, akit keresztre feszítettünk, és hogyha híre eljut hozzátok, ne higgyetek neki. Tehát mindenféleképpen kiépítették maguknak a menekülés útját, hogy a nép bizalmát megtartsák, és vezetők maradhassanak, és miután Jeruzsálemben megszűnt a templom, meg az áldozás, ezek a papok a különböző városok zsinagógáinak a fejei lettek. Tehát meg tudták tartani a vallásos vezető szerepüket és pozíciójukat, és ők lettek a különböző zsinagógáknak a fejei, a helyi közösségeknek a vezetői. Hiszen a Római Birodalomnak szinte minden jelentős városában volt egy zsidó közösség, és ide kerültek ezek a főpapok, pozícióban maradtak. Befogadták őket a hajlékaiba. Tehát ez a példázat erről szól elsősorban. Mint ahogy a példázatok legnagyobb része a Jézus és a farizeusok közti vitában születik, és ebben elhangzanak intések, és majdnem profétikus üzenetek is. Itt Jézus pontosan kiábrázolja ezt, hiszen hogyha így láthatjuk a felosztást, hogy a gazdag ember az Isten, aki a sáfároknak, a írástudóknak és farizeusoknak, a zsidó vezetőknek feladatot ad, akik hamisan cselekszenek, és ezért Isten elcsapja őket, és miután azok megtudják, elkezdenek gondolkozni, és félrevezetik a népet, hazudnak, írj 50 kórus búzát, vagy bátus olajat és kórus búzát, tehát nem is vagy annyira igazából adós, nem kell neked gyötörni magadat amiatt, hogy a Jézus keresztfára feszítették. Úgyis a rómaiak csinálták ezt. Tehát mindenféleképpen félrevezették az embereket. Mert ez a példázatnak az elsődleges üzenete, és ugyanakkor mi keressük a magunk számára való lelki üzenetet. Most ezen a nyári vasárnapon ez a kis gyülekezet, aki elmerészkedett a rossz idő ellenére is ide a templomba, hogy meghallgassa Isten igéjét. Hogy lehet az, hogy az Úr vagy Isten dicsérte ezt a hamis sáfárt, aki ilyen hamisságot cselekedett? Mi lehet ennek a magyarázata, hogy ezt olvassuk, hogy és dicsérte az Úr, az Isten ezt a hamis sáfárt? És mint egy példaképpen elég állítja, hogy mi is cselekedjünk úgy, sőt, még majdnem, hogy megszégyenítő módon mondja, hogy ezeknek az embereknek több esze van, mint a világosság fiainak, és kövessétek a példájukat. Nyilvánvaló, és ebben van a példázatnak az ellentétes mi volta, nem arról van szó, hogy a hamisságot kövessük. Nyilvánvaló, hogy nem az a feladat számunkra, és nem abban buzdít bennünket az Úr, hogy a családság lenne a példa, hogy mi is olyan családok legyünk, mint ez a hamis sáfár. Hogy nem tiszta kezekkel cselekedünk. Ezt ő nem kívánja tőlünk, hogy a hamisságot kövessük. De azt kívánja, hogy ahogy a sáfár mindent megtett annak érdekében, hogy megoldjon egy kérdést, úgy mi is tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy megoldjuk a nehéz helyzetet. Csak ne piszkos módszerekkel, hanem tiszta eszközökkel. Tehát nem a inkorrekt magatartást dicséri az Úr, hanem az, hogy akárhogy is, az ő maga módján, mert ő csak ilyen eszközökkel tudott dolgozni, mert ilyen becstelen ember volt. És a többi, és hazudott. Ezekkel természetesen nem szabad nekünk élnünk. De hogy ő mindent megtett annak érdekében, és eszesen cselekedett, és jól végig gondolta, és ennek megfelelően tett, amit tett, és teljes erőbevetéssel megtette azt, amit meg kell tenni, azt mi is tegyük meg csak tiszta eszközökkel egy cél érdekében, hogy befogadjanak bennünket a hajlékokba. Tudnék azt mondja, hogy a világ fiai eszesebbek a világosság fiainál. Ez kicsit megszégyenítő, azért megnézzük a világban levő embereket, nagyon eszesek ám. Furfangosak, és mindent végig gondolnak, és megtalálják a megfelelő megoldásokat. Mi pedig a világosság fiai sokszor nem tudunk olyan eszesen cselekedni a magunk tiszta eszközeivel, mint ahogy kellene cselekednünk. A világ fiai jobban használják sokszor az eszüket egy cél megoldása érdekében, jobban átlátnak a dolgokon, mint mi, akik esetleg naív hívőként félreértve Istennek a beszédét, fölösleges lelkismereti furdalásokkal küzdködve elrontjuk a helyzetünket, mert nem tesszük meg azt, amit meg kellene tennünk. Ezért olvasjuk azt, hogy dicsérte az Úr a hamis sáfárt, mert eszesen cselekedett, mert a világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Ez a maguk nemében jelenti azt, hogy az más az ő stílusuk, vagy más a mi stílusunk. Tehát nem azt kell követni, hanem azt, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elérjük azokat a célokat, amik előttünk vannak. Mégpedig magasabb célokat kell elérnünk. Mert mi volt a célja ennek a hamis sáfárnak? A célja az volt, hogy befogadják őt a hajlékokba. Hogy legyen neki hol lehajtani a fejét. Ez volt az ő célja. Nemes cél és jó cél, ennek érdekében mindent megtett. De nekünk sokkal magasabb célunk van, amiért mindent meg kell tennünk. Mi az a magasabb cél, ami magasabb, mint ezek a földi hajlékok? De ezt megtaláljuk a Bibliában. Az örök hajlékokat emlegeti az Úr. Vagyis ezt olvassuk itt a 9. versben, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. És amikor ezt olvastam, ezek a szavak elkezdtek ragyogni előttem, mert itt örök hajlékokról van szó. Ez valóban magasabb cél, mert a mi igazi célunk nem a földi hajlék, az is. És Isten megadja, hogyha kérjük, és gondoskodik rólunk, és gondoskodott rólunk, és ott van velünk a mi földi hajlékainkban. De van ezeknél sokkal magasabb, nemesebb, dicsőségesebb, a mennyei hajlékok. Testvérek, ez egy ragyogó kifejezés. Ez egy ragyogó szó, a mennyei hajlék, ami akkor kezd el igazán majd ragyogni, amikor majd meghalunk. Tudjuk, amikor meghaltok, akkor befogadjanak titeket a mennyei hajlékokba. Vagyis az a cél, amiért mindent meg kell tennünk, hogy elérjük, az az örök élet. Az Istentől kapott mennyei hajlék. Nem földi célokat tűz elénk ki az Úr most, azok is ott vannak, és ezekben segít, és nemesít, és ötleteket ad, és velünk van. De amit most elénk tár, az a bizonyos magasabb cél, amiért mindent meg kell tennünk. Ez az a szükséges dolog, aminek célnak nekidőlvén előre kell haladnunk, hogy egyszer majd elérjük az örökkévaló hajlékot, az örök életet, ez az örök élet. Mert azt mondja Jézus, hogy az ő atyának házában sok lakóhely van. Tehát sok örökkévaló hajlék van. Ennek van egy személyes, és egy kimondott az ember személyiségére tartozó jelentése az örök hajléknak. És van ennek, rosszul hangzik, de mégis mondom, lokális vonatkozása, hogy elmagyarázom, mit jelent. Azt mondja Pál apostol a 2. korintusi levélben, hogy a mi földi sátorházunk, amikor elbomlik, épületünk van Istentől. Nem kézzel készített hajlékunk a mennyben. Ezt érdemes elolvasni majd délután a csendességünkben, akkor visszaemlékezünk az ige hirdetésre. A 2. korintusi levél, tehát a 2. korintusi levél 5. részében szintén örökkévaló hajlékról beszél Pál apostol, mégpedig azt mondja, hogy amikor a mi földi sátorázunk elbomlik a halálban, akkor nekünk rögtön hajlékunk van. Örökkévaló hajlékunk van a mennyben. Ami nem azt jelenti, hogy a mennyben rögtön van egy hely, ahova bemehetünk, ez annak a lokális vonatkozása. Hanem mi nekünk, a mi testünknek, a lelkünknek lesz egy hajléka a testünk helyett. Calvin János, aki ezt a részt különös módon elemzi, azt mondja, hogy a test holt a lélek nélkül. És fordít egyet rajta, és azt mondja, a lélek is halott a test nélkül, tehát a test és a lélek együtt jelenti az embernek a személyiségét. A halálban az történik, hogy a testünket levetjük, az a sírban marad. És a lelkünk önmaga maradna, de azt mondja Calvin, hogy Isten azonnal ad neki valamit a feltámadott testből. Nem lesz feltámadás még, az majd a dicsőséges feltámadás lesz a napon. De már valamit elkezdi építeni a örökkévaló testünket. valamilyen módon elkezdi építeni azt a testet, ami majd a feltámadáskor dicsőségben és teljességben a Földének a beépítésével, átalakításával, átformálásával, átminősítésével a lélekkel együtt ezt a hajlékot, a léleknek legyen valami orgánuma, valami hajléka, erről beszél, hogy Kávé János, hogy a halál pillanatában már nem marad a mi lelkünk orgánum nélkül, mert fogunk tudni beszélni, fogunk tudni hallani, fogunk tudni érezni. Tehát a személyiségünk megmarad, az, ami a testünkben most itt maradt a Földön, azt valamilyen módon elkezdi pótolni, hogy ne legyen nekünk a lelkünk tehetetlen, hanem tudjon tovább élni, Isten dicsérni és magasztalni. Ad szájat, hogy őt dicsérjük, ad szívet, amivel szeressük. Tehát nem hagy bennünket elveszni, a lelkünk számára való hajlékot készít. Ezt kell nekünk megcéloznunk, és erre kell törekedni, hogy örök életet ad nekünk az Úr. És ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy tudjuk, hogy nekünk örök életünk van, hogy örökké való hajlékunk van. És ez majd egy örökké való hajlékban fog lakni. Lokálisan, amit Jézus Krisztus emleget a János 14-ben, amiről a második helvét hitvallás azt mondja, hogy a menny nem csak egy állapot, hanem valóságos hely is. Nos, ez az a cél, amiért úgy kell tennünk, mint ez a sáfár tett a földi vonatkozásban, a maga nemében, mint hogy ezt olvassuk itt ebben a részben. A mi nemünkben ezt lelkiképpen kell megcélozni, hogy erre az örök életre fel kell készülni. És ennek érdekében mindent meg kell tennünk, és ne legyünk rosszabbak, mint a világ fiai a tehetetlenségünkben. Ahogy ők mindent megtesznek, mi is tegyünk meg. Meg kell feszíteni a minden erőnket. Célegyenest haladni kell, neki kell dőlni. Ez az a fontos, ami egy olyan cél, amiért mindent oda kell. Ez a legfontosabb ebben a világban. Ez a legfontosabb az életben, az örök életre való felkészülés. Hogy ne legyen az, hogy mi sokkal gyengébbek vagyunk az erőbevetésben, mint a világnak a fiai. A világnak a fiai mindent megtesznek azért, hogy a földi célokat elérjék. Föláldoznak mindent, a családot, az erejüket, az idejüket azért, hogy több pénzük legyen, gazdagabbak legyenek, hogy előre jussanak az emberek megbecsülésében, a ranglétrán följebb és följebb jussanak, hogy a hatalom birtokába kerüljenek. Mi mindent megtesznek, és mi mennyi áldozatot hoznak, és mi mennyi áldozatot hozunk az örök életért. Butábbak vagyunk, mint a világnak a fiai. Nem vagyunk olyan eszesek. Ezért mondja Jézus, hogy cselekedjünk úgy, mint a hamis sáfár. De ne hamis módon, hanem korrekt módon. És sokkal nagyobb odaadással. Mint ahogy képzeljük el, vagy gondoljuk végig, hogy akik ott maradtak a Trianon után idegen országokban, idegen nyelv lett a kötelező nyelvük a bíróságokon, a hivataloknál. Mi legyen velük? És a megoldás az, hogy tanulják meg legjobban annak a világnak a nyelvét és a kultúráját, és legyenek jobbak, mint az ott lakók, az uralkodók. És mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy meg tudják őrizni az identitásukat. Ennek érdekében a hamis sáfár a következőt tette. Először is gondolkozott, utána pedig cselekedett. Egy nagyon érdekes része ennek a példázatnak, hogy miután meghallja a hamis sáfár ezeket a dolgokat, akkor mondta magában a sáfár, hogy mit műveljek most, amikor ilyen helyzetbe kerültem. Mondta magában a sáfár. Vagyis amikor kiderül az, hogy baj van, és valamit cselekedni kell, akkor nem hebehúrja módon neki vág a dolognak, és kapkod össze-vissza, hanem mondta magában. Az azt jelenti, hogy elkezdett gondolkozni. hogy igazából végig gondolt ezt az egész dolgot, hogy mit is kell én nekem szereznem. Azért te is, testvérem, gondold meg. Gondold meg, gondold végig ezeket a dolgokat, hogy milyen veszélyek várnak rád, hogyha csak földi hajlékokban gondolkozol, és nem gondolkozol mennyei hajlékokban. Gondold végig, hogy hova vezet az az út, ahol nem látsz más, csak földi hajlékot, és nem látod a mennyei hajlékoknak a dicsőségét. És gondold meg, hogy milyen áldozatokat kell hozni annak érdekében, hogy a mennyei hajlékba bejussá, esetleg a földi vonatkozásban veszteségeid lesznek. Most a Bibliórán, az elmúlt csütörtökön a mennyegző példázatáról beszéltünk, ahol a gazdag ember meghívta a hivatalosokat, hogy jöjjenek el, mert immár minden kész, és erről beszélgetve a Bibliórán azt a részt vettük, hogy jogos az a kifogás, hogy hát szántóföldet vettem, azt kell megnézni. És hogy azt mondta az egyik testvér, hogy hát el kellett volna menni a mennyegzőbe, és utána a szántóföldet is biztos megkapta volna. És mondtam, hogy nem biztos, hogy megkapta volna a szántóföldet. Hogyha Isten akarja, persze megkaphatta volna, de előfordult, hogy nem kapja meg a szántóföldet. És előfordult az, hogy feleséget vettem, azért nem mehetek, és mégis elmegy, és nem az lesz a felesége, mert a lány nem várja meg. Tehát elképzelhető, hogy veszteséget szenved az ember az Isten országáért. Tudunk veszteséget szenvedni az Isten országáért? Tudunk valamiről lemondani? Vagy fontosabb a szántóföld, és fontosabb a földi kapcsolatoknak a világa, meg az ötiga ökör? Tehát a földi dolgok ne legyenek fontosabbak, és tudjunk akár valamiről lemondani is. De ezt gondold végig. Gondold végig, és akkor tudod jól végig gondolni, és akkor tudsz cselekedni, hogyha ragyog előtted a mennyei dicsőség, amit Isten előtted valóban felragyogtat. Hogyha előtted van ez a magasabb cél. És ez az ember nem csak gondolkozott, amiben példa számunkra, döntést hozott, amiben szintén példa számunkra, mondanám, hogy mi gondolkozunk Isten előtt, és hozunk jobb döntéseket, és magasabb cél érdekében való döntést hozunk, hanem cselekedett is, tudnélik, barátokat szerzett magának a hamis mamonból. Tulajdonképpen anyagiakkal szerzett magának barátokat. És Jézus azt mondja, ti szerezetek barátokat magatoknak a hamis mamonból, vagyis a pénzt használd az Isten céljaira. A hamis mamon a pénz. És a pénz, az a piszkos pénz. Kiderül, hogy mint hogyha bizonyos piszok le is jönne róla, hogyha az Isten ügyére használjuk. Hogyha a pénzt az Isten dicsőségére fordítjuk, és megnyerjük őket valamilyen módon, vagy az Isten ügyét előbbre visszük, a hamis mammonból gazdálkodva lehet az Isten országát előbbre vinni, és a saját üdvösségünk is biztosabb és biztosabb lesz. Megerősítjük azt a jó cselekedeteinkkel. Nem régen beszéltünk az asszonyokról, akik a Jézust követték, és ezek közt találtuk azokat, akik a pénzükből szolgáltak ő neki. Éppen a Lukács evangélista jegyzi fel az asszonyokat, a Krisztusnak szolgáló asszonyokat, akik a pénzükből szolgáltak az Úr Jézusnak. Ilyen volt Johanna, meg Zsuzsanna, még a neveket is megemlítette az Úr Jézus követői között a Lukács evangélista, hogy akik a pénzükből szolgáltak neki, tehát akik a anyagi tehetőségükkel mindent megtettek, a mammont használták annak érdekében, hogy az Isten országa terjedjen, és ez a magasabb cél ott ragyoghasson az emberek előtt. És most, hogy kint voltunk a nyugat-európai útunkon, és Kávé János nyomdokain jártunk, akkor ugye az életéből úgy fellapoztuk azokat a fejezeteket, amikor két nagyon rangos és gazdag nő testvérünk, református testvérünk a reformáció ügye mellé odaállt. Egyik volt a francia királynak az édes testvére, a Margit hercegnő, aki a navarrai királyné lett, aki teljes erővel az evangélium mellé állt, az ő vagyon, az ő méltósága, az ő tehetsége odaadta az evangélium ügyére. Vagy az első Ferenc király unokatestvére, Renáta hercegnő, aki Ferrarában, még a férjének a neheztelései is, sőt, zsarnokoskodását és erőszakoskodását is elszenvedte, csak hogy az Isten ügyét terjessze, hogy az ő oltalma alatt lehessen Kávin, meg mások, akik menedéket kerestek, hogy a pénzt lehet jóra is használni. A mennybe vezető úton Isten megadja nekünk, hogy a hamis mamont is jó forgassuk, és még azt is jelenti ez, hogy a hamis mamonból levőket valamilyen módon megnyerjük. Vagyis azokat, akik még csak a hamis mamonban gondolkoznak, azokat is megnyerjük, hogy nekik is lehessenek magasabb céljaik. Olyan célok, amiket Jézus elénk tárt, hogy majd egyszer elérjük a mennyei hajlékokat. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 455. dicséretünk a második versét, a 455. dicséret második versét, ami arról szól, hogy az arcunkat majd odafordítjuk a Szent Város felé. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy szóltál hozzánk, és mi most szeretnénk válaszolni ezekre a gondolatokra, de láttad a mi lelkünk mozgását itt az ige hirdetés közben is, hogy mennyi gondolatunk támadt. Talán értetlenkedtünk, vagy álmélkodtunk és csodálkoztunk, vagy új gondolatokat kaptunk, és közben a te gondolataid át és átjárták a mi gondolatunkat, és szeretnénk a te gondolataid szerint járni, és szeretnénk azt szerint átformálódni, mert a te igéd, a te beszéded az átformálja a mi életünket, és magasabb célokat tár elénk. Köszönjük, hogy megjelented a csodálatos, magasabb szempont előttünk, a mennyei hajlék gondolata, az örök életnek a gondolata, az, amit te készítesz a tieidnek, amit mi nekünk szereztél. Köszönjük, hogy amikor hozzád fordultunk, téged megismertünk, vagy aki téged befogad megváltójának, az már az örök életet megkapja, és ez egy olyan cél, amiért érdemes mindent odaadni. Mert elmúlik ez a földi vándorút, és elmúlnak azok a dolgok, amik körülvesznek bennünket, amikért lelkesedtünk, amikért rajongtunk, azok talán elhalványodnak, elhomályosodnak, és egyre inkább kellene, hogy ragyogjon a mennyei fény. Szeretnénk, hogy a te dolgaid egyre erősebbek lennének a mi életünkben, és bár lenne a te vonzásod is mindig erősebb és erősebb, hogy így tudjunk előtted gondolkozni és cselekedni. Köszönjük, hogy másképpen gondolkozunk, mint a hamis sáfár. Köszönjük, hogy a mi gondolati rendszerünkben már más képek és eszközök vannak. Köszönjük, hogy a saját nemünk szerint, a új szerinted való élet szerint gondolkozhatunk. Hogy a te ígéd szerint gondoljuk végig az életünknek az eseményeit és döntéseit. Segíts, hogy a mi akaratunk is erős legyen, hogy tudjuk jó döntéseket hozni. És hogyha valamit elveszítünk a te ügyed miatt, az evangéliumért, köszönjük, hogy százannyit adsz helyébe, és kárpótolsz bennünket. És add, Urunk, hogy tudjunk úgy cselekedni, hogy a élet dolgaiban tudjunk úgy forgolódni, hogy még a hamis mammonnak, a pénznek az eszközeit is tudjuk a te dicsőségedre fordítani, hogy így is a te országod terjedjen és növekedjen. És köszönjük, hogy ez a cél egyre jobban ragyoghat előttünk, és egyre közelebb és közelebb kerülhetünk ahhoz, a csodálatos örök élethez, amit már most elkezdtél bennünk, és a halál pillanatában rögtön tovább építed és munkálod ezt a mennyei hajlékot, a mennyei hajlékokban te nálad. Így áld meg a mi mai napunkat, a mi vasárnapunkat, és az előttünk levő hetet. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretettel várom a gyülekezetet a csütörtöki bibliórára, amit 5 órakor a szokott időben megtartunk. Fejezzük be Isten tiszteletünket a 462. dicséretünk mindhárom versének éneklésével, utána pedig a himnuszt énekeljük. A 462. dicséret első verse így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.